Törökország, Taurus-hegység, 1040 méter a mélyben. Hogy kerül ide az ember? Főleg, hogyha erdélyi magyar, mert nekünk mindig ez a fóbiánk. Ez is kiderül műsorunkból. Rácz Éva vagyok, jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Nem egyedül ülök a stúdióban, két vendégem is van. Mindketten azonos szenvedélynek hódolnak, én azt hiszem, hogy ezt csak így lehet hívni. Balla Áron nagyon fiatal még. Szia, Áron!
Szia!
Én úgy 22-nek mondanálok.
Jaj, nagyon szépen köszönöm. Nem. Hát elmúltam 22, 31 éves vagyok. Köszönöm szépen a bókot még egyszer. Sokan vannak, akik nem mondanák meg a koromat így.
Másik irányba nézek, Zsigmond Péter, neked már nem mondanám azt, hogy 22 vagy. Szervusz Péter.
Örvendek a találkozásnak, üdvözlöm a hallgatókat.
Vagy annyi idős, mint Áron?
Kicsivel meghaladom, de nem sokkal.
Az embereknek a korat statisztikai adat csak azért érdekes, mert van egy szenvedélyetek, ami összeköt benneteket, és én arra vagyok kíváncsi, hogy mióta csábít titeket a, hát nem tudom, a barlang, a mélység, a hegy, mi az, ami a legcsábítóbb? Péter, nálad azt hiszem, hogy régebben kezdődhetett.
Ez nem pont így igaz.
Nem?
Áron, ő fiatalabb, de régebb kezdte a barlangászást. Én körülbelül egy 10 éve űzöm ezt a sportot, hobbit, nem is tudom, hogy minek lehet pontosabban nevezni.
Hát én se tudom, de te minek érzed?
Mindkettőnek valahol. Kifejezetten jó sportnak.
Miért jó?
Nagyon igénybe veszi az embert szellemileg is, és fizikailag is. És emiatt ez egy jó sport.
Mi vitt rá, hogy elkezd?
Talán úgy fogalmaztál meg, hogy a kíváncsiságom. Mindig is érdekelt az, hogy mi van olyan helyeken, ahol laikus szemmel nem lát be az ember. Mi van amögött, ameddig ellátunk a karosszékből, mondjuk így nagyon, nagyon brutális megfogalmazásba. És mindig is érdekeltek újdonságok, új világok, új nézőpontok, és talán ez volt a legmozgatóbb.
Még van kíváncsiság?
Az mindig lesz. Mindig lesznek újabb és újabb határok, amiket meglép az ember, és ezért mindig újabb kihívások elé fog állni, és azok mindig új kíváncsiságot fognak ébreszteni, hogy hát most eddig elláttam, eddig eljutottam, de még messzebb, még mélyebben mi van.
Karosszékből akkor... kiindulva most hol tartasz? Meddig látsz el?
Barlangi tekintetben ezzel a Morzsa expedícióval most több egyéni rekordot is megdöntöttem. Mélységi rekord, barlangban töltött idő, új kontinensen, barlangászás, meg egyáltalán lelépni európai kontinensre. Kb. Itt tartok most, de a határ az még nagyon odébb van.
Mindjárt elérünk Törökországba, és csak Árontól is hadd kérdezzem meg, hogy akkor az, ami téged ilyen fiatalon tart, az egyike ezeknek az a barlangászás vagy barlangi mentés. Nem,
így
hogy
van.
Kezdődött?
Hát vallom azt, hogy a mozgás ez a örökös üzéssel szenvedélyemnek ez fiatalon tart. Így röviden úgy fogalmaznék, hogy nincs időm megöregedni.
Ez jó technika.
Mikor ezzel el vagyok foglalva. Nos, az én történetem egy kicsit máshol eredeztető, mint a Péteré, ugyanis a történet ott kezdődik, hogy nekem már a szüleim is barlangáztak, ugyanannál a barlangászklubnál, ahol mi is most barlangászunk, ezért nekem már gyerekkorom óta megvolt az az első lépés, az első löket annak irányába, hogy már fiatalkorban megízleltem, hogy miből is áll a barlangászat, és megtetszett. Többek között a társaság is nagyon magával ragadott, ezért úgy döntöttem, hogy én is szeretném tovább folytatni ezt a hobbit.
És ennek akkor hány éve már?
Mondhatnám, hogy kicsit gyerekkorom óta, amiatt megtanultam járni, már vittek barlangba, de az nem volt komoly barlangászás. Aztán a barlangász klubnak hivatalosan 2008-tól vagyok tagja. Igazán aktívan azokból az évekből úgy kezdtem el, de még fiatalon azért másképp indul el az ember. Mostanában úgy telnek az évek, mindegyre komolyabb túrákra megyünk el, többet vállalunk be, aztán lássuk, hogy ez meddig fog tartani.
Kicsit segítsetek, mi az, ami komoly túrát jelent már?
Nos, ez relatív. Nem tudom, abból kiindulva, hogy vannak mindenféle sportákban a sportolók. Hozok egy random példát, a biciklizők. Uh-huh. Van, aki azt mondja, hogy letekertem egy nap 100 kilométert, ez nagyon egyszerű, könnyű. Neki a kihívás az, hogy mit tudom én, egy hétig minden nap megtegye. Van más, aki azt mondja, hogy most vettem meg a biciklimet, mit tudom én, csak egy kört a város körül megtettem, az nagy dolog. Ezért nem tudom, hogy relatív mindenkinek. Igazából csak az van, hogy a barlangászat terén az van, hogy az ember kitűz magának célt, és ahhoz a célhoz képest, hogy mondjam, én már mondhatom, hogy túlhaladtam a végső célomat, amit el akartam érni
már azt is?
Egész életemben a barlangászatba. Tehát ez, amiről fogunk beszélgetni, ez is már egy nagyobb lépés egy akármilyen barlangász számára. Ez sokan vannak, akik megtették, de még sokan vannak, akik csak óhajtanak.
Mind a ketten nagyon várjátok már, hogy arról beszélgessünk, amiért ide hívtalak benneteket, de most muszáj megkérdeznem, Áron, akkor te, ha mindent elértél, mehetnél nyugdíjba barlangászként?
Ezt semmiképp nem úgy kell érteni, hogy mindent elértem. Hogy mondjam, tudtam, hogy mit szeretnék a barlangászattól, és azt elértem, és ahogy halad az idő, és mind látom, hogy én is még bírom, még jó erőben vagyok, akkor még többet vágyok, és még nagyobb célokat tűzök ki magam elé. Aztán lássuk, hogy mit hoz a jövő. Azokat meg mondjuk kell is teljesíteni, nem csak kitűzni.
Egészen közeli múlt Törökország és a Taurus-hegység. Azt mondtad az imént, Péter, hogy minden rekordodat, egyéni rekordokat döntöttél. Na de hogy kerültetek oda?
A Taurus-hegységben meg nem csak a Taurus-hegység, a török barlangász kollégákkal is, meg görögországi, ukrán, több nemzetiségű barlangász kollégákkal vannak kapcsolatok. Nekem személyesen nincsen, de szerencsére Fábián Botti, aki velünk volt most is az expedíción, neki megvannak ezek a jó kapcsolatai, és akkor le tudja szervezni ezeket a túrákat, úgymond. És úgy kerültünk ide, hogy ilyen nemzetközi kapcsolatok alapján meghívásokat kaptunk, hogy most lesz itt egy ilyen expedíció. Én már régóta készülök például Törökországba, és már volt, gondolkozok, azt hiszem 2020-ban, pont a Covid évében volt egy nekiindulás, hogy na most akkor ez lesz az év, amikor én is eljutok.
És a Covid ebbe is bele tudtok szólni?
Nem, nálam nem pont a Covid volt, mert az expedíció meg volt tartva, a kollégák el is jutottak. Munka szólt közbe, úgy utolsó pillanatban volt az, hogy mégse, és akkor egy kicsit lelombozott, de azért csak összeszedtem, most mondtam, hogy az idén akkor most lesz.
Miért mentetek oda? Mert a mentésről tud mindenki, a mentésről hallottak, de ti nem.
Mi nem a mentésért mentünk, mi már ott voltunk a mentés, és maradtunk segíteni. Mi expedícióként mentünk oda, azt a Morzsa barlangot kutatják már, azt hiszem 2009 óta. Minden évben voltak megszervező nemzetközi táborok, expedíciók. Eredetileg a barlang sokkal kisebb volt, és a feltárt részei sokkal kisebbek voltak, és akkor ez így évről évre mind mélyebb és hosszabb lett. És most jutott el oda az egész expedíció, hogy ez most már az utolsó év lesz. Már annyira kilettek kutatva mindenféle irányba a dolgok, hogy azt mondták, hogy nem érdemes már több időt ezzel tölteni, mert rengeteg barlang van, és hogyha egynél leragadunk, akkor a többi feledésbe merül. Most nekem ez is volt egy ilyen motiváció, hogy ha már utolsó év, akkor legalább most, mert sokat hallottam a fiúktól, ők már voltak előző években is, 3 vagy 4 éve mind járnak folyamatosan. Sokat hallottam tőlük, és mind csak jókat, akkor mondtam, most lesz idén a jó.
És jó lett.
Végeredményben azt mondhatjuk, hogy jó lett, mert minden jó, hogyha a vége jó, és a vége nagyon jó lett, úgyhogy örülünk mi is neki.
Folyamatosan Áront nézted, amíg mondtad ezeket a dolgokat, hogy mióta kutatják, hányszor voltak. Te voltál már Törökországban ebben a barlangban, Áron?
Igen, nekem volt szerencsém 2020-ban.
Amikor csapattam. Péter nem került el.
Így van, tehát eleinte úgy volt, hogy ő is csatlakozik hozzánk. Ugyanez a barlang volt a cél, ugyanez a program volt nagyjából. Mi Törökországban, vagy olyan messzire azért megyünk el kutatni, nem azért, mert itt itthon hát nem nincs. Lennének barlangok, vagy nincs mit kutatni. Egyszerűen Romániában nincs akkora mészkőfenség, mint a Taurus-hegység. Tehát erről azt kell tudni, hogy nem tudom pontosan, de körülbelül 900 négyzetkilométer csak mészkő fennsík, és ebben rengeteg sok csapadék van, nagyon közel van a tengerhez, rengeteg sok csapadék van, óriási barlangrendszerek alakulnak ki, tehát Törökország 3 legmélyebb barlangja mindebben a hegységben van, ez a Morzsa barlang, amiben most voltunk, ez a 3. legmélyebb ezek közül, és nekünk ez egy akkora lépés, egy akkora vágy, hogy lássunk valami nagyobbat, mint amit itthon tudunk tapasztalni, hogy olykor bevállalunk egy-egy ilyen hosszútat, hogy igen, utazunk, felveszik a kapcsolatot az ottani kutatókkal, persze ők megrendeznek expedíciót, erre hívnak nemzetközi segítséget. Tehát minél nagyobb a barlangrendszer, vagy barlang, annál több emberre van szükség kutatni. Ezt nagyjából így kell elképzelni.
Hogy nagy a csapat, ugye, az relatív.
Igen, itt úgy van, hogy minél több résztvevő tud részt venni, annál több eredményt lehet elérni, mondhatnám így. Az a helyzet itt most már idén is 40 és egy pár résztvevő volt az expedíción. Az előző években még talán még több, akik bizonyos szinten kutatták a barlangot, ki mélyebbre ment új járatokat keresni, ki a térképezésben vette ki a részét, ki biológiai mintát vett, vagy csak simán felszerelést készített elő, vagy cipelt a barlangba, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mindenki a legmélyebb ponton a legkeményebb munkát, vagy nem tudom, kötéltrasszét épít ki, hanem azoknak is nagyon szerves szerepe van az egész expedícióban, aki tegyük fel, csak előkészíti a felszínen az élelmezést, amit majd a barlangászok levisznek magukkal.
Előkészítés, térképezés, trasszé kiépítés. Mikor lehetek olyan, hogy elmehetek egyáltalán a barlangászokkal? Az hány év után következik?
Nem hiszem, hogy ezeket években meg lehet számolni, meg lehet mérni. Sokkal inkább az van, hogy az ember mint bármi mást is eleinte csak kóstolgatja. Egyszer oda megy egy valaki baráttal, hogy ti mit csináltok itt. És onnan kezdődik az érdeklődés, hogy ez érdekes, ez érdekel engem, és mind jobban, mélyebben beleássa magát. Lehet, hogy elsőnek csak egy ilyen felszíni csapatban fog tevékenykedni, ahol az előkészületek folynak.
Az az igazán veszélyes, mert közben a többiek lemennek, és alig várjuk, hogy jöjjenek vissza, és irigyeljük őket.
Ez szerintem olyan, hogy ki hogy éli meg. Mert annak is megvan a hangulata, hogy én is annyi kicsit tudok most, annyi a tudásom, annyit tudok hozzátenni, hogy összekészítem a csomagját, a két napi kajáját. Neki azzal se kell foglalkozni, és akkor ő azzal megy. Én már azzal tudom azt, hogyha magamnak kell csomagolnom, mit fogok becsomagolni. Így akár rendelésre is történik. Tegyél nekem ennyi reggelit, reggelire ezt, ebédre azt, főzőt, edényeket, vizet, attól függ, hogy hogy kell megszervezni az egész expedíciót, vagy azt a lent létet, vagy hogy mondjam, a barlangban létet, mert aztán onnan nem olyan könnyű oda-vissza járni, szóval egy kicsit tervezést igényel.
A leghosszabb időtartam, amíg len voltál egyfolytában, az eddig mennyi volt?
Hát ez most lett megdöntve most 8 nap.
8 napig nem láttad a napot.
Igen.
Áron, neked?
9 nap, a rekordom ez a romániai barlangban értem el, amit a mi barlangászklubunk kutat, ez a Szelek barlangja, lehet sokan hallottak róla, vagy sokan jártak is, mert lehet látogatni. Ott szoktunk szervezni ilyen föld alatti tábort, amiben több napot ülünk, több helyszín is van a barlangban, amin lehet táborozni, és pont egyik évben úgy alakult, hogy két külön helyszínen volt, majdnem egymást fedően tábor, aztán én úgy gondoltam, mind a kettőn részt akarok venni, ezért nyúlt úgy el. Amúgy önmagában megterhelő annyi napot, tehát már szerintem 3-4 nap után már az ember nagyon érzi a, nem tudom, szívesen az embert kikezdi a sötétség, az, hogy állandóan csend van, hogy nem látja a fényt, ezt szakemberek meg tudják magyarázni, hogy biológiailag az ember valahogy késztetést érez a fényre, vagy a hangokra.
Szükségünk van rá.
Így van. Avval magyarázzák, hogy amikor nincs is fény, az ember mégis lehunja a szemét, mégis mintha látna fényeket.
De
hogy mikor nincs
nem
is hang. Normálisan nem látunk, de oda képzeli az agy. Ez egy érdekes jelenség.
Ott is, ha lehunyod a szemed, látsz képeket, fényeket.
Igen. Igen. Sokszor a Szelek barlangjában most egy kicsit reklámoznám én is a látogatótúrát, akik ellátogatnak egy ponton, ahol le lehet ülni kényelmesen, hogy például baleset alakuljon ki az dologból. Mindenki leoltja a lámpáját, mindenki megpróbál a lehető legnagyobb csendben maradni, és ez akkora élmény, nagyon egyszerűnek hangzik, de viszont egy akkora élmény, hogy sokan el se hiszik, hogy tényleg így működik, mivel hogy a felszínen az embernek nincs lehetősége a teljes sötétséget megtapasztalni, vagy a teljes csendet. Mindig valami kis fény beszűrődik, vagy mindig valami kis zaj, még akármilyen messziről is beszűrődik. Ez egy egyedi élmény így.
Ilyenkor egyébként sikerül a teljes csendet elérni, mert két dolog nehéz, azt mondják, hogy most akkor kapcsolj ki, ne gondolj semmire, akkor így elkezdenek a képek rohangálni a fejedben, és a másik pedig, amikor mozdulatlanul kell maradni, hát akár orvosi vizsgálat esetében is az ember állandóan ficegni akar. Sikerül csendben ülni sötétben?
Hát a teljes sötétséget legtöbbször el lehet érni, a teljes csend az már nehezebb, ez jól rátapintottál a lényegre, az hát nem mindig sikerül, de azért már úgy részben is élmény.
Olyankor óráról tudjátok, hogy eltelt a nap, hogy hány óra van? Az órát követitek?
Igen, érdekes tapasztalni ezt is a barlangokban, de gondolom máshol is, ahol szerintem a buvárok a mélytengeren is ugyanebben vesződnek el, hogy az ember, mivel nem látja a napot, vagy nem látja, hogy mikor világos, mikor sötét, elveszíti az időérzékét. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy mit tudom én, csak 8 órát, 9 órát járkáltunk a barlangba, és már mikor megnézzük, az órát eltelt 13, tehát óriási különbségek tudnak kialakulni.
Ti el vagytok ott foglalva.
Igen, vannak azok a pillanatok, amikor tegyük fel, meg kell várni valakit, vagy egy helyben ott kell maradni, vagy ilyen, akkor viszont sokkal több időnek tűnik, mint amennyi valójában eltelt.
Ideje, hogy beszéljünk arról, amiért tulajdonképpen ide csábítottalak benne. benneteket. Törökországban sikerült kimenteni egy kutatót, aki rosszul lett a barlang mélyén. És ennek a mentőcsapatnak a része, mint már kiderült, nem mentés miatt érkezett oda, hanem kutatás ügyén volt ott. Ennek a csapatnak részese volt 4 erdélyi magyar barlangász is. Ugye elhangzott már a ti nevetek, illetve a Fábián Botondé is. Ki volt a negyedik?
Mezei Róbert volt a negyedik. Vagytok? Egy klubban, a Kolozsvári Amatőr Barlangász klubban barlangászunk mind a 4-en. Az a főhadiszállás, úgymond, onnan indulunk.
És onnan indultatok
expedíciókra. Igen, igen. Akár románia expedíciókra, akár külföldi expedíciókra. Onnan indultunk Törökországba, és így van.
Mire készültetek? Felfedezni a barlangot még egyszer utoljára?
Felfedezni a barlangnak elmaradt részeit. Most egy utolsó esély volt erre, hogy tovább kutatni a barlangot. Ilyenkor vagy szűkületeket megkerülve további járatokat felfedezni, kürtőket kimászni, ahol újabb továbbjutás reményébe megkerülni, valami akadályokat szoktunk csinálni. A barlang nagyon sok pontján tavakba végződik. Azt is kerestük, hogy meg lehet-e kerülni ezeket a tavakat, és mélyebbre lehet jutni a barlangba.
A barlangító alatt még van valami, ahol nincs víz?
Különböző helyzetek vannak. Van, amikor ilyen köztes tavak vannak, amik elzárják a járatot, de viszont vagy meg lehet kerülni, vagy túl lehet úszni, és akkor ott tovább lehet menni a barlangi patakon, úgymond. Általában megtörténik az, hogy egy több szinten képződnek tavak, és akkor egyik tóból folyik át a másikba, és akkor egy több tavon keresztül eljutunk egy végső tóig, amit már nem lehet megkerülni, vagy egy szifonig, ami már búvároknak a munkája, hogy merüljenek, és úgy próbáljanak tovább jutásokat keresni.
Mi az a szifon? Ahol lefolyik a tóból a víz?
A tó és a szifon között az a különbség, hogy a tónak körbe partjai vannak, és megkerülhető akár, tovább folytatódik a barlang szárazon. A szifon pedig az, amikor az egész járat vízbe torkollik, el van árasztva az egész járat, nincs
csak
légrés.
Csak vízen keresztül lehet kimenni.
Csak vízen lehet tovább menni, és ez is van olyan, hogy csak egy ilyen átbújás, de hogy azt jelenti, hogy a plafon is belelóg a vízbe, úgymond, hogy nem lehet szárazon megkerülni, az már szifonnak nevezik.
A Mordzsa barlangban mi volt az, ami újdonság volt idén? Találtatok még valamit?
Igen, erre büszkék vagyunk, csak egy kicsit az egész mentés akció ezt elhomályosítja, vagy egy kicsit elfedi, mivel pont aznap, amikor pont Péterrel indultunk el egy kutatásra, igazából lássuk, hogy találunk-e valami megoldást, hogy kikerüljünk egy ilyen szifont. Pont aznap lett Márk is rosszul, ezért nem nagyon lett eredménye, de azért megemlíteném, hogy ezt mi nagyon nagy örömként éltük meg, mert ez tényleg egy nagyon egyedi érzés az, amikor tudom, hogy soha senki nem volt ott előttem. Tehát ezt hol érje el az ember? A Holdon, a mélytengeren, vagy nem tudom, mit soroljak ilyen fel, hogy soha se ember oda nem tette a lábát. És ez nagyon, nagyon nagy löketet ad így a barlangászoknak. Ezért is keressük igazából ezt az érzést. Nem azért, hogy most akkor az én nevem is rajta legyen a térképen, az annyira
rajta
nem
van?
Fontos. Nincsen.
Ha ilyesmit felfedeztek, felkerül a térképre?
Nos, attól függ. Tehát a térképezés során persze mindig meg van említve, hogy ki térképezte az illető járatot. Aki járt ott először, az a megtalálója, és aztán aki további munkát végez, az lehetnek ugyanannak, mit mondjak, egy járatnak több megtalálója, hogy valaki tovább jutott, valaki még tovább jutott. Így van. Csak ezek nem kerülnek a felszínre, vagy nem kerülnek be a köztudatba, csak hogyha feltérképezik, hanem akkor ugyanúgy titok marad mindazelőtt.
És csak ti tudtok róla.
Így van, hát az történt, hogy mi ezt feltártuk. Ott ugye már egy új megkerülő lett ki, szerelve kötélpályával, ott sikerült felmászni, megkerültük, és hát egy már egy ismert járatból tudtunk aztán tovább menni. Nem kell nagyon sokra gondolni, hogy most aztán kilométer barlangok, tegyük fel egy olyan 150-200 méter, tudtunk előre haladni egy járatban, amíg teljesen elzárta a víz az útunkat. De ez is nagyon nagy öröm volt nekünk, mert igazából ezért mentünk.
Hogy hát, hogy ha lesz valami
így
új.
Van, hogy hozzátegyünk mi is a barlang kutatásához, és közben megismerjük a barlangot, mert az is cél volt, hogy látogassuk is meg, nem csak, hogy kutassunk benne. Sajnos erre már nem kerül sor, hogy feltérképezzük, mert utána onnantól már a mentésre összpontosított mindenki.
És akkor lehet, hogy mégsem egy utolsó expedíció volt, hanem lesz még ebben a barlangban egy kutató expedíció?
Ezt így pontosan nem tudjuk mi most. Terv az volt, hogy nem lesz több, de azt viszont lehetett tudni, hogy, hogyha még energiát fektetünk oda be, akkor még lehet találni új járatokat. Igazából csak azért nem lesz több, mert az a barlangászklub, vagy az a közösség, aki szervezi ezt az expedíciót, máshova akarják az energiájukat összpontosítani, más barlangba akarják folytatni a kutatást, és akkor ezt inkább hanyagolják. Vannak más barlangok, ami akár még nagyobb potenciált rejthet.
Sokáig még arról fogjuk ismerni a Morgya barlangot, amennyire emlékezni fogunk a nevére, hogy egy hatalmas mentőakció zajlott ott. Valószínűleg nemzetközi csapat, azt mondtátok, hogy mindig nemzetközi csapat érkezik oda ilyen helyekre, és ennek a tagja volt, ha jól értelmezem a helyzetet, Mark Dickey, aki nem tudott saját lábán feljönni, rosszul lett, és ki kellett őt menteni. Na most ez nem egy hagyományos helyzet, nem úgy van, hogy egy kutató egyedül lemegy, és aztán a többiek mennek utána, hanem együtt mennek valameddig a barlangászok. Nagyon bólogatsz, Péter, te mondd el, hogy hogy történt ez.
Barlangászoknak az első szabály az, hogy sosem egyedül barlangászunk. Minimum 3 ember ez a minimális csapat.
Miért 3?
Úgy számolták így az évek során, hogyha egyik társunk bajba esik, valami történik vele. Nem minden esetben olyan probléma van, hogy ki lehet egyből szállítani 2 személye. De egyik ott marad a sérült, és a másik elmegy segítséget kérni. Uh-huh. És akkor így már adott a 3 személy.
Mi történt Markkal?
Nem volt ő sem egyedül. Amikor barlangban is voltunk, itt most az volt, hogy leérkeztünk 1040 méterre, ott volt a táborhely, oda cuccoltunk be, ott sátrak voltak fel.
Ez nektek egy átlag mélység.
Nekem egyéni rekord volt, nem egy átlag mélység, de hogy...
Itt is kell akklimatizálódni, mint a hegyekben?
Akkor nem érződik ilyen különbségek. Hőmérsékleti különbségek vannak inkább.
Hány fok van 1000 méteren?
Az általában megadja az egész barlangnak ugyanaz a hőmérséklete. Azt hiszem, hogy úgy számolják ki, hogy az évi átlag hőmérséklet valami ahhoz közelítő érték. Ebben a barlangban 4-5 fok az az átlag hőmérséklet. Abban 4-5 fokban éltünk nap, mint nap. De egész otthonosan be lehet rendezni. Szóval vannak akadályok, de minden akadályra van egy megoldás. És
tudtátok,
hogy mire készülünk. Már voltak a kollégák, el tudták mondani, hogy mire készülünk, és akkor azokra voltunk felkészülve, nem volt probléma.
Tehát akkor letáboroztatok ott
1040
méteren?
Igen, 1040 méteren. Márkék, ha jól tudom, 2 nappal előttünk érkeztek le. Ők már úgy voltak lent, hogy Mark és Jessica, volt egy török szervező Ender, és 2 magyarországi, Ági és a Peti, ők fotózni mentek le, aztán érkeztünk mi 4-en. Kb. Ez volt a táborhelynek a kapacitása is plusz-minusz, még 1-2 embert úgy be lehetett szorítani, de hogy a 2 sátorba kb. Ez a maximális, aki úgy kényelmesen elfér, és mindenkinek megvolt a feladata. Az Ágiék, ők fotóztak, Mark és Jessica, ők másztak pont egy ilyen kürtőt, amit már azt hiszem, hogy tavaly megkezdett Mark kimászni. Egy 100-120 méter magas kürtőről van szó, és ezt lentről mászva, ilyen méterenként haladva, új lyukakat fúrni, biztosítani, és így mászott fel. Most már ott járt valahol a plafon környékén, mindjárt meg lett volna a vége. Jessicával 2-en csináltak ezt a projektet, mi elmentünk a Manóval az egyik végpontot megnézni.
Te vagy a Manó.
Igen, ezecenéven.
Mi pedig Áronnak szólítunk.
Manóval elmentünk egy ilyen végpontot megnézni, hogyha nem találunk egy továbbjutást, egy akadály megkerülését. Előzőleg hallottuk a török kollégáktól, akik ugyanott dolgoztak, hogy mondták, hogy egy részig eljutottak, de még folytatódik az egész, nekik már
csak
nem volt
tudják,
ideig.
Mi van ott.
Nem tudják, hogy mi van ott, nem volt már idejük vele foglalkozni, kijöttek. Botika és Mózesnek is van.
Mózes, Robi.
Mindenki becenevekkel fut.
Neked mi a becenevet?
Zsigi. Ők ugyancsak egy kürtőt másztak meg. Pont ugyanaz a történet, hogy így felnéz az ember, ottan lehet, hogy van egy továbbjutás. Ellátok egész addig ideig, de hogyha oda felmegyek, akkor tovább látok, és kíváncsi vagyok, hogy mi van mögötte.
Hát így kezdődött az
így
egész.
Kezdődött az egész. Igen. Ők is egy ilyet csináltak. Na, és pont ezen az expedíciós napunkon volt az, hogy a Jessica jött velünk szembe, mi pont befejeztük Manóval az expedíciós részünket, mert meg voltunk egyezve órába a többiekkel, hogy hánykor találkozunk. Jaj, nem lehet kommunikálni olyan könnyen, inkább előre le van van tervezve, hogy na 10 órakor jövünk. Hogyha 10-kor nem jelenünk meg a találkaponton, akkor megvan a riasztási idő, fél óra, egy óra, attól függ, hogy hogyan egyezünk meg.
És utána, mikor mennek utánatok?
És hogyha nem érkeztünk akkor se, akkor indulnak utánunk keresni, akkor valószínű valami baj van, és azért nem jövünk. Na nem, ilyen találkapontra pont be is fejeztük, a időben voltunk jól, találkapontra meg is érkeztünk, és érkezésünk után csatlakoztunk Botihoz és Mózeshez, érkezik Jessica is, hogy fiúk, nincsen valami gyógyszeretek, mert Mark nem érzi jól magát, hasmenése van, és nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. És mondtuk, hogy dehogy nincsen, de nem nálunk van, hanem a táborban. Az kb. Egy olyan 20 perc, fél óra gyalog.
A gyalog az valóban járást jelent ez úttal? Vagy azért az mászás, inkább kúszás?
Ebben a barlangban elég kevés helyen kell úgy kifejezetten kúszni, mászni. Vannak szűkületek, ilyen rövidebb szakaszok, ilyen 10-20 méteres szakaszok. A többi az eléggé ilyen bujkálós, szűk helyeken így állva elsonfordál az ember, betürekedik. Szintben is kellett egy olyan 100 méternyit kb. Felmászni.
És ez összesen egy 20 perc alatt megjárható?
Egy 20 perc, fél óra, igen, igen, megjárható. És mondtuk, hogy ott a táborhelyen ottan van gyógyszerünk, elmegyünk utána, és visszajövünk vele. Már az úton, mikor mentünk a táborhely fele, találtuk a Márkot. Jessica ott hagyta ott az akna aljába, hogy jön majd a segítséggel, mert csak ketten voltak. De Márk közben elindult, mert ő is tapasztalt barlangász, én tényleg itt nincsenek kitett részek, szóval nagyon kicsi az esély, hogy balesetet szenvedjen az ember, szóval nem, meg 20 percre van, nem egy nagy távolság sem. Elindult egyedül, hogy a táborba majd hát ott jobb lesz, mert azért csak kényelmesebb, mint egy kucorodni egy kő alatt. Mi találtuk az úton. Jön felfeles, mondja, hogy nagyon rosszul érzi magát, nagyon gyenge, rázza a hideg, megy fel a pulzusa, szökik fel, lefel a pulzusa, nagyon ilyen diszkomfort érzete van. Eleinte nem tudtuk, hogy mi lehet, hogy lehet. És ott maradtunk fel, hogy kísértük, hogy ne hagyjuk egyedül. Kísértük egész a táborig. Közben megérkezett Jessica is, mert ő elment vissza, ahol hagyta Márkot, nem találta ott, de jött, és aztán beért minket.
A tábor felé,
igen, aztán vett az irányt a tábor feles, talált minket az úton. Ez az út, ami 20 perc lett volna, lett egy olyan 40 perc körülbelül, mert sokszor meg kellett álljunk pihenni.
De ő még saját erőből ment?
Saját erőből a csomagjait elvettük, mert ilyenkor mindig viszünk egy kicsi csomagot, amiben vannak ez az dolgok. Azt elkértük tőle, hogy ne cipelje, de kísértük végig, saját erőből ő végig ment, megérkeztünk a táborba, befeküdt a sátorba, hogy lehet, hogy csak egy múló csak rosszul rét, és akkor helyre jön. Sajnos nem így történt, hanem ez már este későn volt, úgymond. Reggelre, meg éjszaka mind rosszabbodott az állapota, és akkor mindegyre rosszabb lett, kezdtek ilyen rosszul létei lenni. Nem is tudom, hogy már első este is hányt, vagy nem. Akkor lett nagyon brutál, amikor elkezdett vért hányni. Akkor már tudtuk, hogy...
Biztos volt, hogy itt nagy baj van.
Hogy nem egy olyan múló rosszul lét, hanem ez egy komolyabb dolog. És akkor indult meg a Botika és Jessica, hogy kijönnek a felszínre, vagy egész 500-ig feljönnek, mert onnan már volt rádiószekötetés a felszínnel, hogy kérjenek segítséget, orvosi segítséget, hogy ezek a tünetek vannak, mi lehet, és miben tudunk segíteni.
Szóval 500 méter alatt semmi kapcsolat? Csak ti egymásnak?
Csak mi egymásnak, igen. 500 méterig volt kiépített működő telefonvonal. Ők kimásztak akkor egészen 500-ig, és elmondásuk szerint azt úgy kell elképzelni, egy gyors ütembe is 3-4 óra távolság.
Az 500 méter felfelé.
Az 500 méter szintkülönbséget kimászni. Telefonáltak, haló-halóztak ott egy csomót, senki nem válaszolt kint. Ez már valamikor éjszaka lehetett, vagy nagyon korán reggel.
Lennie kellett volna valakinek a telefonvonal túlsó végén?
Hát lennie kellett volna ott is, vagy ott van, egy sátorban van víve a telefon, megébred rá az ember, mert csengetni is lehet vele, zajra megébred. Nem volt más választásuk, kijöttek a felszínre.
Az még mennyi idő? Hát eltelt már
7-8 óra volt összesen, plusz amit még eltöltöttek ott 500-on, egy olyan 10 órás túrára körülbelül lehetett számítani, amíg kiérkeztek a felszínre, és aztán konstatálták, hogy a rádióban sajnos lemerült az elem, és emiatt nem tudtak kommunikálni.
Kivel?
A felszíni volna csapattal. Ugyanígy van egy felszíni csapat is, amikor a kutatók lent vannak a barlangban, van egy felszíni csapat is, aki intézi a felszínűkat, amit mondjuk az előkészületek.
készítette, igen. És várja, és bármikor segítségre lehet szükség, akkor igen. Őket kell elérni.
Akkor őket kell elérni. Akkor kijöttek a felszínre, és akkor ott megkezdődtek a telefonálgatások, hogy összedobták mindenüket, hogy most kit tudjanak felhívni. Sikerült beszélni 3 orvossal is, hogy különböző véleményeket meghallgatni, hogy mi lehet a probléma. Ez a telefonálás is, ez is olyan, hogy a barlangnál mindig vannak extra nehezítések, szóval nem úgy van, hogy kijövök, és akkor vesz a telefon, és telefonálok.
Hát ezek úgy nem a város közepén vannak, ezek a barlangok. Nem biztos, hogy van térerő.
Ott a táborhelyen ott nem volt térerő, fel kellett mászni olyan 20 percre, fel kell mászni egy hegy tetejére, onnan lehet telefonálni, hogyha jól áll az ember, és jó irányból kapja a térerőt, akkor lehet, hogy tud telefonálni.
Manó, átadom neked a szót, ez a 8-10 óra felfelé menet, eleve nem úgy van, hogy reggel felkeltek és elkezdtek menni. Te amióta a világon vagy, azóta barlangászol. Ez a 8-10 óra, ez mennyire terheli meg az embert?
Nagyon, nagyon, ezt nem tudom így most szavakba önteni. Sőt, azt is hozzátenném, hogy ez a 8-10 óra volt Botinak és Jessica-nak, akik még nálunknál is sokkal jobb erőben vannak, és semmi cuccot nem vittek magukkal, tehát semmi felszerelés, nekik az volt akkor a fő céljuk, hogy éppen haladni. Csak az információt vigyék át, hozzanak. Úgyhogy ez, mondhatjuk úgy, hogy a minimum volt, sőt, ők voltak a legmegfelelőbb emberek erre, mert szerintem egyikünk se tudta volna olyan gyorsan megjárni. Hát de ezt akkor tudnám legjobban leírni, hogyha így elmesélem nagy vonalakba, hogy mivel is jár ez a barlangban közlekedés. Mert lehet sokaknak ez
nem
egy
egyértelmű.
Kicsit...
Nem, mi azt hiszük, hogy menni kell, illetve néha kúszni, de csak úgy egy kicsit.
Igen, hát ez elég távol áll a valóságtól, és ezért is van az, hogy mi a barlangban azt mondjuk, hogy -500-on vagy -700-on, mert nem azt mondjuk, hogy nem tudom, 4 km megtett járat után, vagy 500 méter megtett járat után, mert azt igazán nem is tudjuk, azt tudjuk, hogy mennyi szintet ereszkedtünk le. Az, hogy mi lejutottunk, tegyük fel az 1040-en a bivakra, az azt jelenti, hogy mi megtettünk oda már, nem tudom, 1200 szintet, mert sok helyen nem csak lefele van az út, hanem néha visszább kell mászni, vagy nem tudom, milyen kisebb kitérők, amiket meg kell tenni, úgyhogy szintben ezt kell megtenni, és a haladás a barlangban az nem ilyen lábon történik, hanem ezek függőleges aknák. Tehát pont úgy kell elképzelni, mintha a lift aknában lennénk, és megy le egy kötél, ugyanúgy, mint a liftnek a kötele.
De vannak kötelek, mert ki van építve a pálya.
Így van,
már.
Tehát ebből áll kiépíteni a kötéltrasszét, ennek is megvan a rendszere, hogy hogyan kell ezt kiépíteni, hogy biztonságos legyen, és megvannak a mászó, illetve az ereszkedő gépek, amik ránk vannak kötve, mi azon vagyunk biztosítva, és egy újabbnyi vastagságú kötélen így lógunk, olykor semmi túlzás nélkül 100 méter van alattunk így űr,
és azon az egy
kötélen lógunk. Ez több barlangban is meglehető, ezért mondom, hogy semmi túlzás nélkül. És ezt kell az ember először is feldolgozza pszichésen, hogy igen, ottan én ott lógok. Másrészt pedig nagyon-nagyon jól el kell sajátítsa a felszerelésnek a használatát ahhoz, hogy ne történjen baleset.
Ezt hol tanulják akkor... meg az emberek? A felkészítés
során? Így van. Kezdtük a barlangászklubon belül, ahol a többiek megtanítanak, átadják ezt a tudást nekünk az összes többi tudással együtt. Tehát ebben benne van, most felsorolom, elsősegély, térképezés, kurzus, alapismeretek, geológiai ismeretek, klubtörténelem, stb. És ott van a kötéltechnikai tudás is.
Hát ezt... a klubtörténelmen kívül bármelyikre szükség lehet.
Így van, igen, csak én most felelemítettem, hogy miket tanultam meg úgymond az iskolában, amikor tanfolyamoztam a barlangász klubhoz, mert nem csak úgy van, beiratkozok, s tagja leszek.
Amit illetve akkor régen... anyu ott volt, azért nem lehettél eleve tag.
Úgy nem, hanem volt egy tanfolyam, amit kijártunk azért, hogy legyünk felkészülve arra, hogy barlangászunk. Most már másképp van, mert most már országos szinten vannak iskolák, aminek már az első szintje az, hogy megtanítanak kötélen közlekedni. Tehát én önállóan tudjak a kötélen közlekedni. A második szinten már megtanuljunk kötélpályát kiépíteni, és van egy harmadik szintje is, amíg tovább perfekcionáljuk a technikát. És ezeket a tudásokat kell elsajátítani ahhoz, plusz erről ne feledkezzünk meg, hogy kell sokat járni, ugyanmi minden más, az úszással, stb. Hogy kell csinálni, és akkor sajátítja el igazán az ember. miután mindezek megvannak, akkor lehet még tovább-tovább kicsit tolni a határokat, hogy még keményebb trasszét. Nos, akkor visszatérnék a kérdésre, hogy válaszoljak. Rengeteg, ha jól értettem, 1600 méter kötél van egészen az 1400-as bivakig, azon kell végigmenni, majdnem minden egyes méterén végigcsúszni, ahhoz, hogy elérjük a célunkat, illetve visszafele mászni, és ez ugyebár nagyon megterhelő. Ez szerintem akárki elképzeli, hogy próbáljon meg a kötélen felmászni mászógépekkel a liftaknába. Ugyebár egy 10 meter tömbház 30 méter, egymásra teszünk, akkor 33 darab 10 meter tömbházat, és megvan az 1040-es bivak. És akkor azon kell kimászni a maroknyi mászógépekkel, és akkor megvan, lehet szólni a többieknek, hogy baj van.
Úgyhogy ez tartott 10
történt,
órát,
ez történt, így van, 8-10 órát, mi se tudjuk pontosan mennyi, mert utólag kérdeztük, hogy hány óra volt, vagy mikor értek ki, de lent fogalmunk sincs, hogy még haladnak felfele, vagy már kín vannak, nem tudtuk.
Ilyenkor, aki lent van, annak csak várnia kell, illetve fenntartani azt a helyzetet, amiben van a sérült, a beteg, bárki legyen az.
Így van, hát ez óriási munka volt, csak csapatmunkába lehet. Mindenki megpróbálja kivenni a részét. Nem is tudom, elmesélem. Itt Péterrel szembe ülve meg is dicsérném, hogy hatalmas lélekjelenlétet tanúsított, mert mi Mózes kollégánkkal már majdnem mi is rosszul lettünk a látványtól, ugyebár az a eleve az a, az elszigetelt hely is, az, hogy éreztük, hogy nagy baj történik.
Ilyet még nem láttatok ti sem.
Nem, hál' Istennek, remélem nem is fogok többet. Nagyon negatív hatással volt ránk. Én is visszaemlékszem, hogy elkezdtem remegni, és nem is igazán tudtam, hogy most mit kéne csináljak, olyan kicsit olyan káosz volt a fejemben. Szerencsére ott volt Péter kollégánk, meg a magyarországi barlangásztársunk Ági, akik nyugodtabbak tudtak maradni, és kezelték a dolgot, ezért ők voltak, akik igazán Márkra vigyáztak, segítettek neki, hogy az állapota stabil maradjon. Mi pedig Mózes kollégámmal egy csapatot alkotva abba a pillanatban, hogy Márknak már elkezdett még nagyon intenzív lenni a véres anyás, sok vért kezdett el veszíteni, mi úgy döntöttünk, hogy akkor mi is gyorsan felszaladunk a telefonig, ez a mínusz 500-as bivakba található.
Ez a szaladás az relatív, igen, de
hát úgy mondom, amilyen gyorsan csak tudunk, és szólunk, hogy ebben már semmi kísérletezés ne legyen, hanem az orvost hozzák is, mert mikor Botti és Jessica felindultak, akkor még olyan volt, hogy hát ha helyre jön, vagy hát ha gyógyszer, persze ők készültek perfúzióval, mert az is óriási szerencse, Jessica paramedikus, de már láttuk, hogy nagyon rossz vége lesz, hogyha nem kap vért.
Mennyi idő Mark... után indultatok ti útnak?
Hát azután, hogy Mark rosszul lett, körülbelül egy nappal. Tehát ahogy kiderült, hogy rosszul van, és visszaértünk a bivakra, amit Péter elmesélt, onnan nagyjából egy nap telt el, mire mi elindultunk megint a második információval, hogy,
hogy
súlyosbodik a dolog. Na, úgyhogy ott már 24 óra eltelt, és még elég sok eltelt, amíg ugye felértünk. Tehát nekünk is egy jó pár órába telett, csak amíg az 500-as bivakig elértünk. Szerencsére az már nappal volt, sikerült a telefonban
azóta
elemet cserélni. Hát az, igen, persze.
Tehát akkor ti már csak 500-ig mentetek, és onnan telefonálni tudtok,
igen,
és szóltatok,
igen,
hogy
igen,
most már semmi más, csak orvos.
Hát én vallom, hogy akkor nem is tudom, hogyha ki tudtam volna menni, ahogy az ők helyikbe lettem volna a felszínig.
Péter, azt mondja a kolléga, hogy te voltál az egyik, aki egy kicsit megráztad őket.
Nem is tudom, hogy én mennyire voltam, én tudatában, hogy mit teszek, hogy mit kell ott csinálni, úgy ösztönösen.
Ösztönösen jött, de mit csináltál, emlékszel rá?
Hát én arra emlékszek, hogy pont aludtunk forma valamit, nem tudom, hogy hány óra volt ilyesmi, csak költ Mózes, hogy keljetek fel, smeljetek, segítsetek Áginak. Így erre ébredünk. Ezt hallom harmadjára, és akkor megébredek, és látom, hogy Mózes így el van sápadva, Mono ott ül a hálózsákba, és kérdem, hogy mi van, mi történt? Mennyi segíts Áginak? Ennyi volt.
Mert
az
Ági volt Mark mellett.
Ági volt első vízben Mark mellett. És akkor én úgy félálomba kimentem a sátorból, és már pont akkor volt túl egy ilyen intenzívebb véres hányáson. Már eléggé kellett támogatni, nagyon sok erőt elveszítette miatt, meg látszott, hogy nagyon gyengült. Így most már a sátorig nem tudott visszajönni az illemhelyről, úgymond. Na, segítettünk visszavinni a sátorba, ott hálózsákokat adtunk rá, ruhát adtunk rá, hogy ne fázzon. Ilyenkor első ízben arra kellett odafigyelni, hogy ne hűljön ki hipotermia. manias állapotba ne kerüljön. Összegyűjtöttük ott a sátorban, amik voltak ilyen nem használt hálózsákok is, akár meg kabátokat ráterítettük.
Mit csináltál kollégákkal?
Egyszer Márknak a helyzetét kellett stabilizáljuk, amikor ő rendben volt, akkor kijöttem. Már addigra úgy megbeszéltük, még ők is eldöntötték, hogy na, ki kellene menni és szólni, hogy minél gyorsabban mentést kérni. Segítettem nekik készülődni. Látszott az, hogy úgy kicsit úgy elvesztődtek úgy a stressz miatt, vagy nem tudom, nehezen tudták kezelni a helyzetet. A készülődésben kellett nekik segíteni, mármint olyanokban, hogy azt tudták, hogy fel kell mennek 500-ig, de azt nem tudták, hogy meddig kell ott maradjanak. Nem mehettek fel csak úgy zsebre dugott kézzel, hogy na, betelefonálunk, és akkor utána várunk, mert ott is 4 fok van, és ugyanúgy fázni fognak. És akkor kellett egy valami minimális csabat. Dolgokat összekészíteni, egy kaját, egy teát, egy főzőt, vizet az útra, egy csokit, legyen mit enni. Már az se volt, hogy túl sok mindent vélnek, és akkor az lassítsa őket. Annyit tudtam segíteni rajtuk, hogy az előkészületekben, a csomagolásban segítettem összekészíteni, és akkor fiúk indulni.
Szólni kellett,
hogy menés van. Igen. De úgy parancsokra tudtak reagálni, de
csak
maguk
döntést hozni
nagyon nehéz volt, igen. Na, és akkor, hogy elmesélték ők is, hogy mikor úgy egy-két aknát kimásztak, kicsit az adrenalin lecsökkent, akkor kezdtek kicsit helyre jönni, de ezt ők jobban el tudják mesélni, hogy Manu jobban el tudja.
Emlékszel erre az útra?
Hát tisztán emlékszem, persze. Nagyjából ezek úgy maradtak meg, ezek a pillanatok, hogy akármikor vissza tudnám őket pörgetni. Eddig még nem volt ilyenben részünk egyikünknek sem, és remélem nem is lesz. És másrészt pedig az, hogy tudtuk, hogy helyt kell állni. Tehát nem az volt, hogy ha, hanem tudtuk, hogy mi vagyunk ott segíteni, és más nincs. Nagyjából ezek nehéz helyzetek voltak. Azért is, mert nekünk csapatból egyikünknek sincsen orvosi képzése, nem tudtuk, hogy mi történik igazán. Azt se tudtuk, hogy mivel segítsünk, hogy most ennie kéne, nem kéne, ugye mert a belső vérzés, a gyomorfal, én most utólag megtudtam én is, miből áll a gyomorfekély. Végül is kiderült, hogy Marknak gyomorfekélye volt elég erős belső vérzéssel, és az, hogy eleinte még ő is próbált szilárd kaját enni, emiatt nem regenerálódott a gyomorfal, és ugyanúgy ment tovább. S amiatt, hogy vérzett, hiába próbált táplálékot bevinni, még gyengült. És a végén, miután már orvos is len volt minden, tehát miután már perfúziót sikerült kapjon, utána már kezdett regenerálódni a gyomorfal. Tehát ez a különbség, hogy akkor emiatt nem tudtuk igazán, hogy mi is lenne jobb, ez csak egy példa volt, de az, hogy most kéne mozgatni, nem kéne mozgatni, mint téma volt. Nagy fordulat a dologban akkor volt első ízben, mikor Jessica és Boti visszaértek a perfúzióval, mert ugye akkor már újra hidratálódott. Szerintem mi el se tudjuk képzelni, hogy ő mind ment át ott, és tudta is, hogy hol van. Második fordulópont az volt, mikor már tényleg leért az orvos. Na, ide ki is térnék egy kicsit, mert itten még egyszer nagyon feldicsérném a magyar orvosnőt. Magyarország a Barlangi Mentőszolgálatnak az orvosnője volt Zudi. Egy csapattal, tehát két segítővel sikerült villámgyorsan leérjenek. Ez a villámgyorsan az azt jelenti, hogy Zudi ugye még vasárnap délutánig rendelt a kórházba, ahol dolgozik, és hétfő estére már nem voltak mínusz 1000 méteren a betegnél, ez megelőzte ugye bár hazament a munkából, 2 órája volt, hogy összepakoljon, repülőre ültek, Budapest Isztambulba repültek, onnan átszálltak, tovább repültek Antáliába, ahol várta őket egy helikopter, amivel már feljöttek oda a táborhelyig, ez az alaptábor, ez 2100 méter magasságban van, és az aszfalttól kb. 4,5 órát kell zötykölödni, elég rossz állapotban levő köves úton.
Ez addig, amíg eléritek a barlang bejáratát.
Így van. Tehát én nagyon egy elszigetelt helyen van, de szerencsére.
De akkor mennyi időt tudott eltelni onnantól, hogy felérte az első hírvívő csapat egészen odáig, amíg odaért az orvos egyáltalán a helyszínre, nem a barlangba?
Ezt számoltuk lent, és Péter javíts ki, hogyha rosszat mondom, azt hiszem, hogy egy adott pillanatban már azt beszéltük, hogy 51 vagy 52 órája nem evett. Annyi telt el, amíg az orvos leért.
Tehát több onnantól, mint 2 nap.
Így van, ez több mint 2 egész nap. Nagyon sok idő. Nagyon-nagyon sok idő akkor, mikor tényleg ennyire nagy a baj. Mert azt is megtudtam, hogy a gyomorfekéllyel hamar kórházba internálják, hogyha valakivel történik, és már műtik is.
Igen, ugye, hogyha nem 1000 méter mélységben
így van,
hát meg a lakott területen van.
A barlangban annyi különbséggel, hogy ott csak kezelést ott kapni. Műteni szó se lehetett róla. Ez is óriási dolog volt, ami ott történt. És soha nem gondoltam volna, hogy lehetséges barlangi környezetbe vérátömlesztés, fúzió beadás.
De tehát miért ezek ne lehetne?
Mindent figyelembe véve, ugyebár a higiéniai szempontból próbáljunk csak el barlangba teljesen steril környezetet kialakítani, megoldották.
Nem biztos, hogy lehet.
Megoldották.
Akkor lehet.
Lent. Rengeteg felszerelést kellett ehhez is levinni, mert másképp sokkal nagyobb fertőzés történhet, persze, tehát ezt mindenképpen meg kellett ott oldani, és utána meg véghez is kellett vinni. Ugyebár se áram nincsen, hogy a bármi gépet működtessen, se egy melegítő, tehát olyan alap dolgok, hogy például mikor vért kell beadni, azt mindig meg kellett melegíteni. Most egy kicsit utólag elvicceljük, mert ugye már minden jól van, de az emberek ültek a hálózsákba, és a mellkaskozó téve a tasakvér, hogy melegedjen, miközben készül elő az orvos, tehát hogy ezek olyan dolgok voltak, amiért én nem is láttam, hogy el lehet végezni.
Mert hogy ti fölmentetek 500-ra, és utána pedig, ha jól értem, visszamentetek ezzel.
Visszamentünk, mert nem volt hát semmi felszerelésünk. Hogy mondjam, kezdett fogyni az ellátmány, kezdett el fogyni a gázfőzőből a hexán, amivel fűtöttünk, az állandóan kellett menjen. Emiatt már nem csak az információ volt fontos, hogy felérjen, hanem fontos volt, hogy a utánpótlás leérjen hozzánk, és az is még leér 2 nap, és akkor erre is kellett gondoljunk. Rá következő nap megint az első órában, ahogy sikerült kipihenjünk magunkat, megint felmentünk, megint visszajöttünk az információval, tehát ez így telt el. Ezzel tudtunk a leginkább segíteni.
Mózes és Manu volt a legjobb postagalamb.
Hát majdnem olyan vékonyak is vagytok, mint a galambok, szóval munkaköri leírás mondjuk így barlangászoknak, hogy vékonynak kell lenni, és mozgékonynak?
Sem korfüggő, sem testalkatfüggő. Megvannak az előnye és a hátrányai annak, hogy aki vékony, aki vastag, aki magas, aki alacsony. Mindig hecceljük egymást, mert aki vékony, az jobban fáj, hogyha odaüti magát a kőhöz.
De jobban fér.
De jobban elfér. Aki magas, az könnyebben beszorul, a kicsik jobban beférnek. Mindig megvannak előnyek.
Visszatérve ehhez a mentéshez, én azt hiszem, hogy most egy ideig nagyon sokan nagyon komolyan fogják venni az első segélyfelkészítést, de mit tudtok ti tenni egy bajba jutott társért első segélyként? Mit tanultok meg? Mi történhet egyáltalán a barlangban, ezt sem tudom.
Ilyesmikre elég jól felkészítenek, és azon kívül mi nekünk az a szerencsénk, hogy önkéntesek vagyunk Péterrel is és Mózessel is a Kolozs megyei hegyi és barlangi mentőszolgálatnál is, és ott aztán még komplexebb oktatást kaptunk ilyen helyzetekre. Ami előfordulhat barlangba, persze nyílt vérzéssel lehet elállítani bármilyen csonttörés esetén, hogy lehet rögzíteni a testrészt, vagy ájulás esetén, vagy ilyen helyzetek be, mit kell tenni, és akkor ezeket, hát most jól a gyakorlatban is tudtuk ültetni, nem csak ilyen első segély terén, hanem ott ugye megtanuljuk a mentőtől, a szék kiépítése terén is, akkor most abból is tudtunk segítkezni a mentésbe. Ez volt csak, amire így tudtunk támaszkodni most, de ez viszont nagyon hálásak vagyunk úgy a barlangászkodnak, mint a mentőszolgálatnak, mert ezek a nagyon alap dolgok, és én ajánlom is akárkinek, hogy ezeket tanulja meg. Sose tudjuk, hogy mivel találkozunk szembe ilyen az utcán akár, és olyankor jó, ha az ember tudja, hogy mit tehet.
Életet menthet gyakorlatilag.
Van, amikor minden perc számít.
Nem beszélve azokról az órákról, amelyek a fel és le mászással teltek el. Mi az, ami számotokra a legmaradandóbb ebből a történetből? Ugye jól végződött, mert Mark felszínre került, az orvosnő, aki magyarországi, hát barlangi mentő is, és mentőorvos, ő ment le, és ő segítette felszínre, Zudi.
Ő is, és még sok más orvos, ugye bár az elkövetkező napokban már érkeztek minden országból csapatok. Jött olasz orvos, bolgár orvos, horvát orvos, ezek mind kivették a részüket, persze.
De velük és a kollégákkal együtt nektek is biztosan meghatározó élmény. Mi marad meg leginkább ebből?
Én azt hiszem, nekem az maradt meg úgy legigazán, hogy bátrabban tudjunk menni ezután az ismeretlent felfedezni akár. Mert tudjuk azt, hogy mondhatnám azt, hogy ez a barlangász közösség egy nagyon erős közösség, és számíthatunk egymásra. És ott van az, hogy ha bajba is kerülünk, akár egy nemzetközi csapat összeverődik, és segítségünkre jönnek.
Bámulatos vagy, Zsigi, azzal, amit mondtál, mert eddig én meg lettem volna győződve, hogy azt fogod mondani, hogy mennyi minden veszély vár rád egy barlangban, de te ebben is a kihívást látod, és az újabb esélyt.
A veszélyek mindenhol ott vannak. Már csak abban is, hogy átmegyek az úton.
Nyilván.
Ugyanolyan veszélyes tud lenni. Annyira hétköznapi lesz, hogy már nem gondolunk. De ez most ad egy olyan szemszögöt az egészhez, hogy veszélyes, de lehet ezt biztonságosan csinálni, és hogyha véletlenül baj van, akkor is van egy B változat, amikor tud segítség jönni.
Hogyha
amikor
szükség már, van
hogyha rá. Szükség van rá, hogyha nem tudjuk saját erőnkből megoldani, akkor számíthatunk társainkra. Én úgy érzem, hogy egy nagyon erős közösség ez a barlangász közösség.
Manu?
Annyit tennék hozzá, hogy ez most egy jó kis próbatétel volt a barlangi mentő alakulatoknak. Mindenhonnan, főként Európából, de nem csak voltak. Mert ugyebár hál' Istennek nagyon ritkán történik baleset barlangban, és mi is számtalan gyakorlaton vettünk részt, és nem tudtuk, eddig még nem tudtuk, hogy hogyan fogunk reagálni, hogyha éles helyzetbe kerülünk. Ez nagyon nagy tanulság volt nekünk is, hogy azért sikerült helytájunk hál' Istennek, és megtettünk, amit tehettünk, számíthatunk ezekre a mentőkre, tehát hogyha valami történik, akkor működik a rendszer. Az nagyon jó, ugyanúgy, mint hogy mondjam, ha otthon történik, valami számítok arra, hogy a mentő kiér hozzám és bevisznek a kórházba. Ezt valahogy ugyanúgy kell képzelni. És másrészt az, hogy még egy kicsit jobban összekovácsolódtunk mi is, mint csapat. Most már én is jobban tudom, hogy társaim mire képesek, azt is jobban tudom, hogy én mire vagyok képes ezek után, amire nem gondoltam volna, hogy képes lehetek.
Kedves hallgatóink, csak azt mondhatom zárásképpen, hogy így lehet megtanulni az optimizmust, és így lehet az összetartozást megismerni, megtapasztalni. Négy erdélyi magyar barlangász is részese volt annak a mentésnek, amelyben egyik társukat föl kellett hozni 1040 méter mélységből, a Taurus-hegység Morzsa barlangjából. Néhány héttel ezelőtt voltak ott a fiúk, Mezei Róbert, Fábián Botond, és őket is képviselve jött el a stúdióba Balla Áron, azaz Manó, köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Illetve Zsigmond Péter, Zsigi.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Én Rácz Éva vagyok, köszönöm figyelmüket, tanuljanak önök is bizalmat és összetartozást a barlangászoktól. Én biztos, hogy ezt tanultam ma. Viszont hallásra.